Magasztalva és áldva legyen a mi Urunk, hogy úgy, ahogy énekeljük is, hisszük és megtapasztalhatjuk, hogy Isten szava még ma is igaz. Hogy Isten kiáll mind a mellett, amit valaha is mondott, amit valaha is ígéretben adott. Ég és föld leéghetnek, dombok és hegyek eltűnhetnek, de aki hisz, az megtapasztalja, hogy Isten szava örökké igaz marad. Isten a maga részéről nem szegheti meg az ő szövetségét, ha az még nem állna fenn velünk szembe, akkor az rajtunk múlik, és nem Istenen. Ő egy új szövetséget kötött velünk a Golgotán. És ahogy már hallottuk a bevezető ígeversekben, éppen az, ami a Golgotán történt, az emberiség számára ostobaság. A világbölcs felteszi a kérdést, igenis miért a keresztre feszítés, miért a szenvedés, mire való legyen ez mind, miért a vérontás, vajon miért lenne éppen ebben az üdvösség, a megbékélés és az élet. A hitetlen ember több kérdést tesz fel, mint amennyit meg lehetne neki válaszolni. A hívő ellenben elfogadja azt, amit Isten elrendelt, és megadottnak, létezőnek tekinti. Majd az Úrhoz fordul, és köszönetet mond érte az Úrnak, anélkül, hogy megkérdezné miért. Ha minket kérdeznének meg, akik hiszünk, megadhatnánk nekik a választ Jézus Krisztus, ami Urunk evangéliumának dicsőséges hirdetése által. Ma délután meghallgattam a Branham testvér bizonyságtételét, és ő megemlítette ebben, hogy váratlanul meghívták, hogy beszéljen valahol, és azt mondták neki, hogy álljon a mikrofon elé, és azt mondja, hogy még soha nem állt egy mikrofon előtt. És nem tudta, hogy jól fog-e ez egyáltalán működni. Amint tudjátok, ő egy olyan alázatos, egyszerű ember volt, de Isten szíve szerint való ember. Valójában a legnagyobb, a rendkívülibb szolgálattal ezen a földön az Úr napjai óta a mi nemzedékünkben történt. Ez kétségtelen és vitathatatlan. És aki erről vitatkozni akar, az válassza és keresse meg magának erre az írástudókat és a farizeusokat, ne pedig a hívőket. A hívők nem vitatkoznak arról, amit Isten végzett. A hívők hasznot húznak abból, amit Isten tesz, vagy végzett. Ez egy rendkívül nagy különbség. A többiek megbeszélik és szétvitatják, némelyek pedig hasznot húznak belőle, magukba zárják, és szívből hálát adnak Istennek érte. És mi is ezek közé tartozhatunk kegyelemből. Nemrég beszéltem valahol, és felmerült a kérdés, hogy hányan voltak tanúi a Branham testvér szolgálatának, hányan élték át, és azt mondtam, igen, úgy értem, hogy akkoriban legalábbis én magam körülbelül 16 ember között ültem, 16 ezer ember között ültem, és nem tudom, hányan húztak hasznot belőle. Egy dolgot mondhatok nektek, hogy nekem is hasznomra vált. És azóta világszerte tízezrek és tízezrek húztak hasznot belőle. Azért is nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy az ő hazamenetelével Isten nem ment haza, és Isten egyik emberének elvételével az ige nem lett elvéve tőlünk. Éppen ellenkezőleg, ahogy mindig is volt, úgy történt most is. Az Úr akkor veszi el az ő szolgáit és küldötteit, amikor az ő szolgálatuk véget ért. De az általuk kinyilatkoztatott és kimondott, közhírétett íge üzenet megmaradt az ő népének, és ez lett a mi szellemi táplálékunk. Erről is meglettem kérdezve, hogy nem kellene a Branham testvér szolgálatának ugyanilyen módon folytatódnia. Nos, nem. Nem arról van szó, hogy Branham testvér szolgálatát utánozzuk. Annál inkább arról van szó, hogy a Szentírásból felismerjük és megkülönböztessük, hogy mi kellett kieszközülődve legyen az ő szolgálatán keresztül. Milyen üdvösségtörténeti jelentőséggel bírt ez a proféciai szolgálat. És aztán halljuk, hogy ő maga tesz tanúbizonyságot, ne utazz többé evangélistaként, hanem maradj itt és raktározd el a szellemi eledelt. Mindannyian ismeritek a prédikációkat, amelyekben erről tanúvallomást tesz, és utalással volt rá. A mi feladatunk nem az, hogy utánozzuk az ő szolgálatát, hanem hogy elvigyük az Isten által kinyilatkoztatott ígét a föld végső határáig. Mert azelőtt az Úr ugyanis nem térhet vissza. Először is be kell teljesedjen az idő, és a feladat, amelyet Isten a napok végén a gyülekezet számára kijelölt, nem egy valamilyen evangéliumot, hanem az Isten országáról szóló evangélium kell hirdetve legyen minden nemzetnek. Hallani lehet, hogy az evangélisták milyen meggondolatlanul viszonyulnak a Máté evangéliuma 24. fejezetének 14. verséhez is. Nos, nekik van valamilyen kiagyalt evangéliumuk, és azt hiszik, hogy ennyiből áll az egész. Nem. Az evangélium, amely tanúbizonyságul kell legyen hirdetve, nem egy evangélista közönséges evangéliuma, hanem az Isten országának evangéliuma. A teljes evangélium, amely magában foglal mindent, és magában tartalmaz mindent, ami az Isten országához tartozik. A jelenések könyvében úgy van hirdetve, illetve értelmezve, vagy megfogalmazva, mint az örökkévalóan érvényes evangélium. Az örökkévalóan érvényes evangélium hirdetve kell legyen minden népnek, minden nyelvnek és nemzetnek. És ez ugyanaz az evangélium kell, hogy legyen, amelyet a mi testvéreink a kezdetben hirdettek, és amelyről Pál apostol azt mondhatta, még ha egy angyal jönne is a mennyből, és egy más evangéliumot hirdetne nektek, legyen átkozott. Sokféle jellegű evangélium létezik ugyan, de Istennek csak egy evangéliuma lehet. Jézus Krisztusnak csak egy evangéliuma, csak egy teljes és igaz evangélium. És ez az, amit Isten a mi napjainkban a gyertyatartóra helyezett. Mennyire csodálatos, hogy mi is úgy hihetünk, ahogy az apostolok hittek, ugyanazt hirdethetjük, amit ők hirdettek. És így lehetőségünk van arra, hogy megvizsgáljuk, hogy igaz-e az, amit hirdetünk. És ez csak akkor igaz, ha összhangban van a Szentírással. Az érzelmeknek egyáltalán nincs semmilyen jelentőségük. Egyes embereknek vannak érzelmeik, annak helyesnek kell lennie, és csak akkor helyes, ha összhangban van Istennel és Isten ígéjével. Ez esetben is vettünk magunknak fáradtságot egészen reálisan és teljes őszinteséggel, amit Isten az ember szívébe helyezhet, hogy megvizsgáljuk és átkutassuk a Szentírást, hogy kiderítsük, ha minden megfelele az igazságnak. És Isten kegyelméből megállapítottuk, hogy így van, megfelel a valóságnak, hogy Isten útja hitelesen lett hirdetve, és hogy az evangélium Jézus Krisztus igaz evangéliuma. Amint tudjátok, Pál apostol írja a korintusiaknak a 2. Korintus 11. fejezetében azokról az emberekről, akik egy más evangéliumot hirdetnek, egy másik Krisztust prédikálnak, és egy másik szellemet is kaptak. Ez a három dolog fel van ott sorolva, és ti is tudjátok, hogy mi minden van Krisztusból kialakítva. Ő már nem az, akinek Pál apostol és az összes többiek is látták. Valamiféle második szemét csinálnak belőle. Nem. Ő az emberi alakban, húsvértestben megnyilatkozó Isten. Ő az Úr, ő a királyok királya, aki Isten fiaként megjelent húsvértestben, aki szellemben hatalmasan megnyilvánult, aki legyőzte a halált, és Isten fiaivá és leányaivá tett minket. Valójában az a fontos igazán, hogy ugyanaz az evangélium, ugyanaz a názáreti Jézus Krisztus legyen hirdetve, és ez csak ott történhet meg, ahol ugyanaz a Szent Szellem nyilatkoztatja ki. Isten mindig egy nyelven beszél. Ő soha nem fog ellent mondani önmagának, mindig pontosan ugyanaz lesz. A felolvasottakban már sok minden kifejezésre lett juttatva. Nekem nincs valami konkrét témám erre a hétvégére, de a Szentírás tele van Isten értékes dolgaival. Ó, bárcsak megennénk, elfogyasztanánk abból minden egyes szót, bárcsak magunkba fogadnánk, bárcsak hálásak lennénk, hogy ilyen frissen nyilatkozik ki a trónról. Ez nem egy halott betű, amely értelmezve van, hanem az Isten által kinyilatkoztatott élő íge. Szeretném felolvasni a 17. verset, a 18. verstől lett felolvasva. Ehhez szeretném hozzátenni a 17. verset, vagy hozzávenni a 17. verset. Itt ez áll. Végül is Krisztus nem azért küldött el engem, hogy kereszteljek, hanem hogy hirdessem az üdvösség üzenetét, és nem egy ékes szólással, nehogy Krisztus keresztje megüresedjen ezáltal. Létezik egy egész felekezet, amely teljes egészében és totálisan tagadja, hogy Krisztust keresztre lett feszítve. Valójában igen, sőt, egy nagyon nagy méretű felekezet. Ők tagadják, hogy valaha is a kereszten függött volna. Egy karóról beszélnek, majd ehhez hozzáadták a saját értelmezésüket. Amikor itt a keresztről van írva, akkor úgy hisszük, ahogy meg lett írva. Ezt már sokszor hangsúlyoztam, az evangelizációs jellegű ígehirdetésekben. Én hálás vagyok az Úrnak, hogy nem összekulcsolt kézzel halt meg, hanem kitárta az ő karját. És azt akarta mondani egy elveszett világnak, jöhetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Én nyugalmat akarok adni nektek a lelkeiteknek. Már csak erre nézve is szükséges volt, hogy a karjait kitárja és kinyújtsa a világ fele. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Én majd felfrissítelek benneteket. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy az én Uram így halt meg. Ő nyájasan és barátságosan elfogad engem, és téged is. Azt akarja mondani neked, így jöjj hozzám, így tekints rám, mert így váltottalak meg téged, amikor a kereszten fügtem. Mi nem csak Krisztust prédikáljuk, hanem a megfeszítetett Krisztust prédikáljuk. És ez akkor nyer igazi értelmet, amikor látjuk őt ott függeni a kereszten az ég és a föld között. És oda hallgatunk, ahogyan azt mondja az első embernek, aki hozzáfordult, és azt mondta, Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodban. És mit mondott a mi Urunk? Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Amikor az énekíró azt énekli, hogy aki hittel szemléli Jézust a kereszten, még abban az órában üdvözül, az igaz akkor. Tekints fel Jézusra, mint a megfeszítettetre, mint arra, akinek a kezét és a lábát átszúrták, mint arra, aki befogadja nyájasan az egész világot. Gyertek ide én hozzám! Ezt akarta Pál apostol itt kifejezésre juttatni, amikor ezt a gondolatot kifejtette. Nem csak Krisztust prédikáljuk, hanem a megfeszített Krisztust, mint aki életét odaadta értünk. Kedves testvéreim és kedves testvérnők, kedves barátaim, ami a tanítást illeti, valóban nem volt hiány semmiből. Éppen ellenkezőleg úgy zúdult ránk, mint az eső. Néha nagyon erőteljes módon, úgy, hogy Isten megáldott bennünket kioktatással és tanítással egyaránt. Egyik kinyilatkoztatás követte a másikat, egy valódi bevezetés az Isten titkaiba, ahogyan csak Isten szelleme képes erre. Isten talán ezt az ígét helyezte elénk e mai összejövetelek kezdetére, hogy tekintetbe vegyük magunknak a mi Urunkat, mint a megfeszítettet, hogy újból megtapasztaljuk őt, mint a megfeszítettet. Annak tudatában révén, hogy ővele együtt mi is meglettünk feszítve, hogy többé nem mi magunk éljünk, hanem Krisztus éljen mi bennünk és mi általunk. Mert voltaképpen ezt jelenti a keresztre feszítés, nem csak a megváltás, hanem az Isten által megváltott ember meg lett feszítve, ővele együtt, el lett temetve is ővele együtt, és feltámad Krisztussal együtt egy új életre. És ezért mondhatta Pál apostol, már most élek többé, de nem én, hanem Krisztus él én bennem, és az élet, amit most még élek, azt az Isten fiának hite által élem. Isten meg akar ajándékozni ezzel bennünket arra nézve, hogy ne csak a megtekintésnél, a szemlélődésnél maradjunk, hanem a hit a prédikációból fakadjon, és a hit összeköt bennünket Istennel, és személyesen is megtapasztalhatjuk Istent. Mert erre való ugyan a prédikáció. Amikor Pál apostol kifejti itt itt a 18. versben, mert a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de azoknak, akik megmentetnek számunkra Isten ereje. Ez mind a mai napig így igaz. Az elveszett emberek, akik nem akarnak tudni semmit a szabadulásról, tudjátok, hogy mit csinálnak ők, keresztet akasztanak a nyakláncukra, férfiak és nők egyaránt. Mostanában minden országban lehet látni ilyesmit, annyira népszerűvé vált ez az egész. Igen, a nyakukba akasztanak egy limlomot, aztán azon lóg egy kereszt, hogy valahogyan azt mondják ezzel, igen, keresztények vagyunk. Nem, ez így nem működik. Egy ilyen kereszt nem mond még egyáltalán semmit. Itt a Golgotai keresztről és a megfeszített Jézus Krisztusról van szó. Hogy kívülről milyen gyakran szemlélteti valaki a keresztet, az egyáltalán nem számít. Csak az számít, hogy befelé irányuló legyen. Egyszer már elmondtam nektek itt, amikor egy idős apáca mellett ültem egy repülőn, ez sem mindig történik meg, ugye? Én nagyon sokat repülök, és sokféle emberekkel találkoztam már, de mielőtt a gép felszállt volna, amikor az lett mondva, hogy felszállásra készen állunk, ez a nő nagyon gyorsan kereszteket vetett. És megkérdeztem tőle aztán, hogy miért tette ezt. Igen, mondja, ezzel megáldottam magam. És akkor csak annyit tudtam mondani, nos, igenis, én még nem jutottam odáig, hogy megáldjam önmagamat, de Isten megáldott engem. De hiszen észrevehetitek, miről van szó. Az emberek azt hiszik, hogy most megáldhatják magukat. Bizony, még soha nem találkoztam egy olyan emberrel, aki meg tudta volna áldani saját magát. Valamilyen külső eljárással senki sem áldhatja meg magát, amúgy sem. És ha a pap azt hiszi, hogy valamilyen jelekkel képes áldást osztani, az sem igaz. Az áldás egyedül a mindenható Istentől származik, minden más egyéb elvezet Isten mellett. Isten azt mondta Ábrahamnak, meg akarlak áldani téged, és áldásul szolgálsz. És kegyelemből mi is Ábraham szellemi magva lehetünk. Semmi szükség arra, hogy önmagunkat megáldjuk. Mi az Úr áldottai lehetünk. Nem vagytok-e hálásak, hogy Isten megnyitotta a szemeinket, hogy egyszerűen látókká lettünk? Ezt is hallottuk már a világosságról. Pál apostol meglátta a világosságot Saulusként, még ez a ragyogó fény először elvakította őt, úgy, hogy a földre zuhant, de aztán felállt, és azután kézrátétellel lett érte imádkozva, és akkor kezdődött el igazán az isteni megvilágosodás. Akkor jött az isteni kinyilatkoztatás, és az Úr beszélt hozzá. Szeretteim, néha ez a helyzet velünk is. Amikor a kinyilatkoztatott ígét hirdetjük, amely fényes világosságként ragyog egy sötét helyen, ugyan előfordulhat, hogy ez eleinte elvakítja az egyiket vagy a másikat is, amikor olyan közvetlenül beletekint. A fény valójában nem azért lett adva, hogy belenézzünk a fénybe. A fény arra való, hogy megvilágítsa az útunkat. Azért van, hogy megvilágítsa az ösvényt, amelyen járnunk kell. A te ígéd az én lábamnak a szövédneke, és világosság az én útamon. Ne járjatok a világosság ellen, a világossággal szemben, járjatok a világosságban és a világossággal együtt, hogy a világosság gyermekévé váljunk. És az íge azt mondja, hogy aki a világosságban jár, az nem botlik meg. És amikor a világosságban járunk, közösségben vagyunk egymással is. Isteni közösség. És akkor már nem ismerünk senkit test szerint, hanem szellem szerint. akkor szemügyre vesszük azt, amit Isten tett bennünk és velünk az ő kegyelme által. A 25. versben ezt olvastuk, mert az Isten ostobasága bölcsebb az embereknél. Az emberek már mindig is bölcselkedőn gondolkodtak önmagukról, és még ma is bölcsnek tartják magukat. És néha, amikor átböngészem a történelmet, azon tűnődöm, vajon kinyilvánította bölcseknek ezeket a bölcseket. Vajon ki volt képes arra bölcseknek kitüntetni őket, mert ha Isten fényében nézzük az ő bölcsességüket, az nem volt más, mint merő ostobaság. Isten szemében csak az a bölcs, aki az isteni bölcsességből merített, abból hasznot húzott, és Krisztus Istentől kifolyólag lett bölcsességét éve számunkra. Ezt felszeretném olvasni nekünk ugyanebből a fejezetből, az első Korintusiakhoz írt levél első fejezetének harmadik versétől, vagy a harmadik versében. Neki köszönhetitek tehát, hogy Krisztus Jézusban vagytok, aki Istentől kifolyólag bölcsességé, valami igazsággá, megszentelődésé és megváltásá lett téve számunkra, hogy a Szentírás szava megőrizze érvényességét. Aki dicsekedni akar, dicsekedjék az Úrral. Én nem tudok elviselni semmilyen bölcsességet, amely szemben áll Isten bölcsességével. És bármi legyen az, ami megkérdőjelezi Isten ígéjét, annak nem lehetek a beszélgető partnere. Nekem Istennek kell igazat adnom, és nem az embereknek. Istennek mindenben igaza van. Néha valóban nevetségessé teszitek magatokat e világ bölcsei előtt, és ők magasztoskodnak, és ők maguk magasztosoknak tekintik önmagukat. Igen, remélem, hogy nem túl sok ilyen egyszerű ember létezik, ha elég a szó. A legtöbbször még egy másik kifejezést adnak nekünk. Nem csak egyszerűen, hanem megsajnálnak minket, mert alsóbb rendűek vagyunk az ő szemeikben. Pál apostol pedig így ír. Igen, sok bölcs van-e közöttetek, számos nagy tudású ember, számos befolyásos személyiség? Nem. Ami a világ előtt ostobaság volt, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. Így cselekedett akkor Isten, és így cselekszik ma is. Isten nem változik, senki sem jöhet ő hozzá, és taníthatja őt. Hozzá csak olyan emberek jöhetnek, akik készek elfogadni tőle a tanítást. Mit is jelent a tanítvány szó? Ez azt jelenti, hogy tanulókként az Úr lábaihoz kell ülni, készen arra, hogy elfogadják a tanítást, a kioktatást. Mindannyiukat Isten fogja tanítani. Nem az egyik fogja tanítani a másikat. Ha belegondolunk, azt hiszem, azt mondták nekem itt, hogy még a Német Szövetségi Köztársaság egyik szabadegyházi szemináriumában is három tanár vagy professzor tagadja a Jézus Krisztus szűzies születését. És ez tényleg több, mint amit valaha is meg lehetne engedni. Számunkra a szellem általi nemzés és a szűzi születés a lényeg, a kezdet és a vég, az isteni kinyilatkoztatás kiinduló pontja az emberi formában. És aki ezt megérinti, megcáfolja, az megcáfolja megváltásunkat, megcáfolja magát Istent, mert az ige testé lett és közöttünk lakozást vett, és a Szent Szellem beárnyékolta Máriát, és az, aki tőle kellett szülessen, a magasságos fiának kellett neveztetve legyen. Tehát ez ma is érvényes. És ha akkor még egy szabadegyházi szemináriumban is ezt el kell képzelni, már ott is meg van tagadva. Egyszer tényleg szeretnék találkozni ezekkel az emberekkel. Egy szempillantás alatt megmondanám nekik, hogy teljesen eltévesztették a hivatásukat. Már így is elég hitetlenség van a világban. Nem kell még a pódiumról is az emberek közzé vinni. Amire ma szükségünk van, Isten adja meg nekünk még egyszer, az valóban egy Istentől küldött ébredés, hogy megszüntesse ezt a hitetlenséget, és befogja azoknak a száját, akik nem tudnak hitben beszélni, hogy Isten jusson szóhoz, beszéljen, és az legyen mondva, ami Istentől kifolyólag kell, legyen mondva, hogy Isten elérje az ő célját az ő népe között. Az Úr buzgósága meg tud emészteni ilyen esetekben, amikor az emberek leülnek valahol egy szénbányában, és isznak, aztán mondanak valamit, akkor ez nem a legrosszabb dolog a világon. De amikor elérje a csúcspontot, és felülre az úgynevezett lelkészektől van a hitetlenség terjesztve, akkor hová jutottunk a reformáció országában? A Szentírás beszél erről a nagy hitehagyásról, amely el fog jönni, és az emberek tanítókat fognak felhalmozni maguknak, akik azt fogják mondani, amire a fülük viszked. Hála legyen Istennek, hogy még mindig vannak tanítók, akik megőrizték az isteni tanítást, és akik Isten trónjáról kifolyólag oktatják az Isten népét. És én azért imádkozom Istenhez, hogy rövidesen gondoskodjon arról, hogy a Szentírás ezen alapvető igazságai ne csak a gyertyatartóra kerüljenek, hanem azt kívánom, hogy Isten tanúvallomást tegyen mellette, hogy ő tanúsítja, hogy ez így van. Nekem nincs szükségem arra, hogy Isten megerősítse az ő szavát. Én amúgy is szívből elhiszem. De azoknak, akik nem tudnak hinni, ez egy hasznos támasz lenne, hogy láthassák, hogy Isten velünk van, és hogy nem csak tanításunk van, hanem Isten tanítása van közöttünk. Pál apostolról az van mondva, hogy elcsodálkoztak az Úr tanításán. Nem az apostol tanításán, hanem az Úr tanításán csodálkoztak el. Isten tanításán. De hiszen ez az Isten evangéliuma, de hiszen ő is az evangéliumnak egy részévé lett. Aztán Pál apostol azt is mondja, az én evangéliumom szerint, most még egyszer ismétlődik, de hiszen ő is az evangéliumnak egy részévé lett, nem csak prédikálta, hanem meg is tapasztalta. Át is élte. Azok, akik azt gondolják magukról, hogy bölcsek és értelmesek, elhaladnak mellette. Számukra Krisztus az elejétől a végéig bolondság. De hiszen vegyétek csak tekintetbe magatoknak őket. Krisztus megbotránkozás, a kellemetlenség, a bosszúság sziklájává lett. Őt ide-oda dobálták, és az építők valóban mind elvetették őt. És így egyáltalán nincs semmi sarokkövük. Akkor megvan írva az íge, ahol az Úr nem építi a házat, ott hiába építkeznek az emberek. Miért? Amikor jön a felhőszakadás, és tombol a szél, a ház összedől, mert homokra lett építve. Számunkra Krisztus az üdvösség sziklája. Ő a sarokkő. Ő a zárókő is. Ő az első, és ő az utolsó. Itt azt írja Pál apostol, hogy senki se dicsekedhessen Isten előtt. Aki pedig dicsekedni akar, dicsekedjék az Úrral. Avagy részesedtünk-e az isteni bölcsességben már? Hogyan történt ez? Krisztus bölcsességé lett téve értünk, vagy számunkra. Avagy részesedtünk-e isteni igazságosságban, és hogyan történt ez? Úgy, hogy Krisztus Istentől kifolyólag igazságossága lett téve számunkra. Most mivel akarsz hát még dicsekedni te magad? Aki dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral. Azután pedig a megszentelődéshez, amennyiben meglettél ajándékozva azzal, hogy Isten ígéjével átitatódjál, és megszentelődjél az igazságban, és ki az, aki mindezt elvégezte, kieszközölte benned? Krisztus az, aki kieszközölte benned, mert ő Istentől kifolyólag lett miránk nézve, bölcsességét éve, igazságát éve a megszentelődésünk, és a megváltásunk céljából. Egyáltalán semmi sem hiányzik. Krisztusban mindennel meglettünk ajándékozva kegyelemből. Szívesen felolvasom újra a 31. verset. Hogy a Szentírás szava megőrizze az érvényességét. Aki pedig dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral. Ez minden, ami ma számunkra még hátra van. Hogy hálát adjunk Istennek azért, amit Jézus Krisztuson keresztül, a kereszten, az ő szenvedésén és halálán keresztül kaptunk, amiben részesedtünk. Ő átvette a mi helyünket, és ez az, aminek mindannyiunkat úgy át kell járjon, hogy csontjaink és vellőink is érintve legyenek, tudatában révén annak, hogy ez lett volna a te és az én végem. Te és én kellett volna felkiáltsunk, ha a megváltás nem érkezett volna el. Én Istenem, miért hagytál el engem? És ezt még a halál órájában. És mi történt volna azután? Mi lett volna a sorsunk? Akkor úgy hagytuk volna el ezt a földet, mint Istentől való elváltak, valók elváltak, mint Istentől elhagyatottak. De most azonban ő átvette a helyünket. Teljes mértékben emberé lett, részese lett a testnek és a vérnek, mint a földi gyermekek, hogy képes legyen így meghalni. Mert a szellem szerinti alakjában nem tudott meghalni. Így hát Isten cselekvő részévé kellett válnia, mint az ígének. Húsvértestet kellett öltenie, hogy képes legyen meghalni, hogy mi visszanyerhessük a halhatatlanságunkat. Ez a valódi megváltás, ez a valódi kegyelem, ez a valódi üdvösség. Nem valamilyen képmutató szenteskedés vagy néhány jámbor cselekedetek, hanem egy isteni cselekedet Jézus Krisztusban a Golgotai kereszten. Ez pedig elegendő mindenkinek, aki üdvözülni akar. És aki megtapasztalta ezt az isteni cselekményt, az lemondhat minden más vallásos tevékenységről. Egyetlen isteni cselekedet elég, nevezetesen az, ami a Golgotán át megtörtént. És aki ezt megtapasztalta, az többé nem engedi, hogy az emberek bábúvá kezeljék. Az ilyen embert Isten már kikezelte, és akkor már is rendben van a dolog. Mindazok, akiket még mindig az emberek kezelnek, még nem jöttek el a nagy orvoshoz, és nem kaptak kezelést tőle a főorvostól. Mennyire boldogoknak mondhatjuk magunkat, és mennyire vágyik a szívünk arra, hogy mindazok, akik Isten szavának hangja alá kerülnek, felhagyjanak a saját tevékenységükkel és munkájukkal, és minden képmutató kegyeskedő cselekedeteikkel, és egyszerűen felismerjék Isten végzéseit. Isten már cselekedett, Isten már megbékélt önmagával. Izraelben ismét beszélgettem egy nagyon kedves svájci házas párral, és be kell vallanom őszintén, hogy a megszokott stílusomban elkezdtem a beszélgetést, azt feltételezve, hogy a svájciak mind reformált emberek. És hirtelen, miután már elég sok mindent elmondtam, beleértve a Vatikánt is, és így tovább, a hölgy hirtelen azt mondja, mi is római katolikusok vagyunk. És el tudjátok képzelni, először kicsit megesett a szívük nekik, de most már az enyém is. És azt mondtam, nos, igen, bocsánatod a mondottakért, nem igazán akarok kérni, mert amit mondtam, az igaz. És Isten segítségével mindent el tudtam még magyarázni az embereknek. De ők azt mondták nekem, Frank úr, ezek a dolgok nem üdvösséges dolgok, csak segítenek nekünk, csak segítenek az üdvösségre nézve. És nekem azt kellett mondani, hogy ezek inkább visszatartanak, elvonják a figyelmet a lényegről. Nem létezik semmi, ami segítségünkre lehetne. Ami segítségünk attól az Istentől származik, aki az eget és a földet teremtette, és az embereket úgy szintén. Az az ember, aki az a saját karját használja segítségül magának, szégyenbe fog kerülni. Isten a mi segítségünk, és akinek ő segít, azon segítve lett. Annak a zsidónak is segíteni kellene, aki olyan röviden el akart intézni, illetve el akart bánni velem ott Engediben, abban a gyönyörű szakadékban, ahol akkoriban Dávid volt, és ahol Dávid levágta a Saul köpenyének a végét a Holt-tenger egyik legszebb barlangjában, a Holt-tenger egyik legszebb helyén. A férfiak a magyarázatot adta, úgy nevezte meg, hogy igenis itt eltelt 70 millió év, azon a helyen eltelt 90 millió év. Aztán persze én megkérdeztem, hogy nem kellene tekintetbe vennünk azt is, hogy valamikor volt egy özönvíz, és lehet, hogy egy része a dolgoknak nem abból az időből származik-e? És képzeljétek csak el, ez a zsidó azt mondja nekem, mi a tudományos bizonyítékokhoz tartjuk magunkat. Nincs szükségünk a Noé és az özönvíz tündér meséjére. Ez a szó, hogy tündérmese úgy átment rajtam a csontjaim és csontvelőig. Azt gondoltam magamban, egy zsidó, aki minden szombatot úgy kezdi el, ahogy kell, igazán sabat, salom, és aki pontosan tudja, hogy milyen edények vannak az ételekért, milyen edények vannak ezért is, azért is, és mindent olyan áhítatosan csinál, és így tovább, és egyszer csak azt hallod, hogy azzal szemben, amit a Biblia mond, azzal szemben azt mondja, hogy ez egy tündérmese. Nagyon kevés hívő létezik. Az igazi hívők a zsidók között éppen olyan kevesen vannak, mint a nemzetek között. És mindez azon múlik, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel. Máskülönben az embereknek megvan a kegyességnek minden képmutató formája, és csak, ami csak létezhet. És azt hiszik, hogy ezzel Istent szolgálják. És csak azt teszik, amit valahol a Talmudban, vagy valahol máshol megvan írva. Nem. Valóban nem tudjuk eléggé megköszönni az Úrnak, hogy megnyitotta a szemünket, hogy megnyitotta a szívünket. És tényleg kérlek mindenkit, különösen azokat, akik ugyanon csatlakoznak hozzánk. Kérlek, ne higgyétek, hogy mi elítélünk másokat, vagy akár lenézünk másokat. Nem tesszük. Éppen ellenkezőleg, számunkra fájdalmas, ha mások nem tudnak hinni. Mit mond Pál apostol a rómaiakhoz írt levél 9. fejezetében? Ha meg tudnám menteni az én testvéreimet a test szerint, hajlandó lennék arra, hogy egy átok által kilegyek taszítva a Krisztussal való közösségből. Olyan mély volt a vágyakozás az ő lelkében, hogy mégis megnyíljanak a testvérei szemei valahogy. Mi itt nem ítélkezünk. Nem tudom, hogy én mit tennék. Azt hiszem mindent, amit Isten kérne tőlem. Ha ezáltal csak áldássá válhatnék az emberiség számára. De akkor válaszolnom kell mindent, amit Isten meg tudott tenni a maga részéről, hogy az emberiséget örökkévaló áldásban részesítse, azt megtette. Erre már nincs szükség többé. Ez megemlékeztet engem egy nagyon szeretett testvéremre, akinek a felesége egyszer hazament, és egy nagyon nehéz hazamenetele volt, nagyon közel az egyik környező országban, aztán azt írta egy körlevélben, hogy annyit kellett szenvednie az emberiség megbékéléséért. Én meg csak a fejemet ráztam, nem tudtam, hogyan osztályozzam a mondottakat, nem. Lélek, neked nincs más dolgod, mint hogy megragadd az Isten kegyelmét, hogy megmenekülj és megszentelődj. Higgy benne, és elnyered az üdvösséget, nem a te műved, és nem az enyém, hiszen az ember mindenre kész, csak arra nem, hogy elfogadja azt, amit Isten tett. Túl egyszerűnek tűnik az egész. Nos, boldog az az ember, aki tiszteletben tudja tartani, és el is tudja fogadni Isten egyszerűségét, ami viszont másfelől olyan rendkívüli, és nem botránkozik meg azon, nem háborog miatta. Mert azt mondta a mi Urunk, üdvös állapotban van az, aki nem botránkozik meg bennem. Olyan sokan vannak, akik megbotránkoznak, bosszankodnak vele szembe, és üdvös állapotban van az, aki nem botránkozik meg benne. Üdvös állapotban van az, aki nem val kudarcot benne, és nem botlik meg benne, hanem rendet teremt vele szemben, és elismeri őt, mint azt a sarokkövet, amelyen az egész építmény szilárdan össze van illesztve. Ezt a Jézus Krisztus, ami Urunk kinyilatkoztatásának a lényege. Nem arra, hogy valamilyen alapot rakjunk, hanem ahogy Pál apostol is mondta, senki sem tud egy más alapot lerakni, mint azt, ami már meg lett rakva. És ez az alap Jézus Krisztus, ami Urunk. Nem egy olyan Jézus, mint amilyet az emberek elképzelnek a Mária karjában hordozva például, aki tényleg innen oda kell cipelni és felakasztani ide vagy amoda, hanem egy olyan Jézus, aki noha gyengeségében keresztre lett feszítve, de harmadnap diadalmasan erővel és hatalommal feltámadta halottak közül. Nem egy olyan Jézus, akit csecsemőként karba tartanak valahol, hanem mint az, aki feltámadt a halálból, aki azt mondta, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Addig, amíg a Jézuskájukkal a maguk módján bánnak, és ezt is elmondtam itt, ahogy az egyik hölgy azt mondta nekem, hogy igen, én eladtam a Jézusomat. Nem felejtem el az egész életemben. Bát Tölcben volt a beszélgetésem. Igen, eladtam a Jézusomat, azt mondja, és el tudjátok képzelni, hogy ez mit váltott ki belőlem abban a pillanatban. Igen, kérdeztem, hogyan érti ezt? Igen, azt mondja, eladtam ezt a Jézusomat, megadta aztán a méretét is, és így tovább, aztán eladtam ennek is annak a templomnak, és megadta a helyet is. Én 20 000-et akartam, de az egyház csak 10 000-et adott érte. Panaszkodotta felől még, hogy az ő Jézusra túl olcsón kelt el. Meg tudja ezt érteni egy ember? Felkavarodhatna az emberbe, emberben valami, akár hisztek, akár nem. Az emberek egész néptömegét elbutítva vezénylik az örökké valóságba, és ennél fogva ne ugasson senki ne nyissa ki a száját, és senki ne mondja, hogy állj, ez így nem működik, de hiszen valamikor ki kell mondani valamit. Megértettétek ezt? Mégis egyszer csak ki kell mondani valamit, és azt csak azt mondhatja ki, akinek Isten megadta a lehetőséget. Máskülönben tényleg félnünk kellene, de nem kell félnünk semmitől. Az Úr Jézus legyőzte a világot. Nekünk nem egy olyan Jézusunk van, akit ember keze alkotott. Nekünk Isten Krisztusa van, akiben van a mi üdvösségünk, a mi igazságunk, a mi megszentelődésünk, a mi bölcsességünk, sőt, aki kegyelemből mindenekben mindenünk lett. Nem egy olyan Jézus, akit mi formálunk, hanem egy olyan Jézus, aki formál minket, és az ő képmására átalakít minket. Mert így van megírva. Ha meglátjuk őt, hasonlók leszünk ő hozzá, mert meglátjuk őt olyannak, amilyen ő. Vajon ott is ilyenek leszünk valahogy ebben a nagyságban? Nem. Fiatalságunk virágkorában leszünk ott. Nem egy mesterséges evangélium, nem egy mesterséges Jézus, hanem isteni evangélium, isteni megváltás Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És mindazok, akik üdvözülni akarnak, fel kell, hogy tekintsenek Jézusra a kereszten. A kereszt figyelembevétele nélkül nincs megváltás. Ezért tehát a Jézus Krisztusban vetett hit egyúttal az élő, igaz Istenben vetett hit is, aki kinyilatkoztatta magát nekünk, mint megváltó ezen a földön. A muszlimok azt mondják amúgy is, hogy igen, ti hisztek egy második Istenben. Nem, mi nem hiszünk egy második Istenben. Mi az egyetlen élő Istenben hiszünk. Mi hisszük, hogy Isten kinyilatkoztatta magát az emberiségnek, hogy az íge testé lett. Ó, de milyen egy dicsőséges evangéliumunk van, egy isteni üzenetünk, és szeretnénk, ha ezek az alapvető bibliai igazságok újra bekövetkeznének egy néppel tanúságtétel céljából, akár hisznek benne, akár nem. Hadd vegyék tudomásul, hogy egy prófétai evangelizáció és tanítói jellegű üzenet volt közöttünk. Hisszük, hogy ugyanabból a szellemből szólunk, amely már a prófétákban is volt, az apostolokban, Isten egyetlen szent szelleméből, aki még ma is megeleveníti és kinyilatkoztatja az ígét, aki még ma is meggyőz a bűnről, és még ma is megdicsőíti Jézust. Még ma is felmutatja azt, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Szeretteim, ez az íge, amely ma este itt fel lett olvasva, elég ahhoz, hogy üdvösségre juttasson bennünket. Egyikünknek sincs szüksége még egy prédikációra sem ahhoz, hogy üdvösségre jussunk. Aki ma nem tud hinni, és megkeményíti a szívét, annak nem kell jobb időkre sem várnia. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ma az Úr egyszerűségben mégis mindenható szavával szólt hozzánk, és nincs senki másban üdvösség, és nem is adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnének, csak az Úr Jézus nevében. Jézus az én egyedüli boldogságom. Jézus legyen a mindenem. Halleluja! Némelyeknek egy ostobaság, némelyek azt is mondják, hogy ez az ács fia, és ezek, de hiszen tudjátok, hogy népnyelven mi minden van mondva. Számunkra, és ezt szívből szeretném hangsúlyozni, a názáreti Jézus az Immanuel, velünk az Isten. Halleluja! Ő nem az, amit az emberek tesznek belőle. Ő az, amit Isten általa is belőle teremtett. ami szabadítunk, ami gyógyítunk. Egyedül ő benne üdvözülhetünk egyáltalán. Mit jelent a te számodra Jézus Krisztus? Mit csinálsz te ő vele? Vele, mint a megfeszítettel. Hadd fejezzem ki még egyszer azt a gondolatot is. A Golgotai kereszt figyelembevétele nélkül nincs üdvre jutás. Isten útja az emberiséghez a Golgotán keresztül vezetett, és az emberiség útja Istenhez szintén a Golgotán keresztül vezetett. Isten a Krisztusban volt, Isten nem volt Jeruzsálemben, Isten nem volt Betlehemben, Isten nem volt semmit, sem ott, amott. Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. A kereszt halál által. Ez az isteni evangélium. Fogadjátok el, ez egy isteni erő, egy üdvre vezető, isteni üdv üzenet, amelyet hirdethetünk az emberiségnek. Neki, az élő Istennek akarunk ma hálát adni, hogy Krisztusban kinyilatkoztatta magát nekünk. Egyesek számára elrejtett maradt, mások számára ismerté vált. Egyeseknek botrány, kellemetlenség, másoknak üdvösség, áldás és üdvrejutás. Mi lett ő a te számodra? Ha még nem vált azzá, akkor ma este azzá akar válni. Döntő lényegű akar lenni a te életedben. Ma személyesen is megtapasztalhatod az Urat. És ezt tanácsolom mindenkinek, amikor imádkozni kezdünk, nyissátok meg a szátokat. Hívjátok segítségül az Úr nevét, mert így van megírva. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözülni fog, meg lesz mentve. Ha nem hívod őt segítségül, nem is lehetsz megmentve. Ma vállalnod kell ajkaddal, amit a szíveddel hiszed. Vallanod kell ajkaddal, amit a szíveddel hiszel. Szájjal kell bizonyságot tenned, szavakkal kell tanúságot tenned arról, hogy mit tett te benned Isten. A szájat el kell árassza az, amivel a szív meg lett telve. Egy néma megtérés nem létezik. Létezik ugyanaz a megtérés, amikor az emberek felismerik az ő bűneiket, felismerik az ő elveszett állapotukat, látják, hogy a pokol felett lebegnek, és akkor felkiáltanak. Könyörülj rajtam, Istenem, elveszett vagyok, ments meg engem, és aztán jön a megváltás és az üdvösség. Ha valaki még nem került kilátástalan helyzetben, hogy szabadulásért kiáltott volna, csak a fejét rázza. De ha valaki valahol bajban kerül, kilátástalan helyzetben, legyen az a tengeren, a motorcsónak leáll, már nem működik, most jön a zár, és beindítod a motort, de semmi sem jön, nem jön egy hang sem, és te mentést és segítséget hívsz. Mentést és segítséget. A mi motorunk már egyáltalán nem működik, és mindannyian arra pontra sodródunk, és azt kiáltjuk, Uram, ments meg minket az utolsó pillanatban. Csak ha ő újra beindítja a motort, csak akkor tudunk úszni az árral szemben, vagy hajtani az árral szemben. Isten azt akarja, hogy minden ember segítségre jusson, hogy mindenki bűnbánatra jusson, hogy az emberek üdvözüljenek a föld végső határáig, mert az Isten üdvösségének el kellett jutni a föld végső határáig. És ez ma este ránk is vonatkozik. Mindazok, akik először hallották ezt az üzenetet, fogadjátok el akik már hallottátok korábban is, ti is fogadjátok el. Együtt akarunk az Úr elé járulni, és kérjünk tőle irgalmasságot, bocsánatot, áldást és üdvösséget. És ugyanakkor utána adjunk hálát is azért, hogy a Golgotán keresztül megváltott minket, hogy kiontotta az ő szent isteni vérét érettünk, hogy meg legyünk mentve, és meg legyünk váltva, és hogy ez az isteni élet, amely az isteni vérben volt, visszakerült a gyülekezetre. Isten élete most a vérrel megvásárolt sokaságban, Isten a Krisztusban, Krisztus a gyülekezetben, a teljes isteni egység, amely az utolsó napok kérdése. És mi egyek szeretnék lenni Istenben, Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Amen. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Talán elénekeljük a refrént, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből. Ó Isten báránya, én jövök. Hadd emeljük fel egy kicsit a kezeinket, és énekeljük el újra. Ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből. Ó Isten báránya, ím jövök. Ím jövök. Miközben fejet hajtunk, megnyitjuk szívünket Isten előtt, és megvizsgáljuk magunkat ő előtte, szeretném megkérdezni, mi lett számotokra, mi lett a te számodra egész személyesen Jézus Krisztus? Mit jelent számodra? Még mindig ostobaság, még nem tudod hová tenni őt, még nem tudod, mit kezdj vele, akkor ez az az óra, ez az a pillanat, ez az a nap, az üdvösség napja, a kegyelem napja. Ma legyen a te üdvrejutásod napja. Ma ki akarja nyilatkoztatni magát neked az Úr. Úgy áll előttünk, mint a megfeszített, aki kitárja az ő kezét, és át akarja ölelni az egész világot. Mert a legyőzött pokol mögötte volt, a megváltott világ pedig előtte volt. Te is meglettél váltva. Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Fogadd el most, különösen a fiatalok mind, ti mindnyájan, akik hívő otthonokban nőttetek fel, és soha nem volt egy személyes élményetek az Úrral, vagy az újonnan érkezettek, akik csatlakoztak hozzánk, Isten ki akarja nyilatkoztatni magát te neked. A keresztről szóló beszéd legyen Isten erejévé számodra. Jézus a te szabadítód akar lenni, a te megváltásodra, a te megigazulásod, a te megszentelődésedet akarja. Ő minden, mindenekben akar lenni te neked. Fogadd el őt. Akinek megvan az Úr, annak örök élete is van. Aki hisz az Isten fiában, az nem kerül az ítéletre, hanem a halálból az életre ment át. Fogadjátok el most, higgyetek teljes szívvel, higgyetek teljes szívből, legyen, hogy többé ne a megfontoláson múljon, hanem legyen a hit a tényező. A mérlegelés szorongat bennünket, de a hit kisegít abban, hogy elfogadjuk az Urat, és elismerjük a megváltás művét, mint ami érettünk ment végbe, érettünk történt, miközben minden fej le van hajtva, és minden szem be van hunyva. Szeretném megkérdezni, hogy vannak-e itt ma némelyek, akik szeretnék életüket ma, most az Úrnak szentelni, akkor emeljétek fel éppen a kezeteket. Köszönöm, 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 köszönöm. Ó, Isten áldjon meg! Tudom, hogy Isten már meg is áldott. Én tudom, hogy Isten szólt. Én tudom, hogy Isten jelen van. Azért van itt, hogy lerombolja a sátán műveit, és felmagasztalja Isten művét. Ő jelen van, magasztalva legyen az ő szent neve. Halleluja! Még egyszer elénekeljük, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos minden bűneimből. Ó, Isten báránya, ím jövök, ím jövök. Mennyei Atyám, szívünkből, teljes szívünkből hisszük, amit a te ígéd mond, és amit énekelve is tanúsítottunk. Nem csak hiszünk te benned, hanem hiszünk neked, az érettünk megfeszítettben, abban, aki érettünk a keresztre lett szögezve, a megfeszítettben, aki meghalt, hogy kiváltson minket a halálból, a bűnből, igen, a pokol és a sátán hatalmából. Szabadon vásároljon bennünket. Uram, te vagy az, aki megtetted. Te legyőzted a halált, te legyőzted a pokolot, te széttapostad a sátán a vén kígyó fejét, te feltámadtál a halálból harmadnapon, te megjelentél a tieidnek, te élsz, és mi is veled élünk. Halleluja! 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 Urunk, köszönjük neked a megváltás elvégzett művét. Számunkra a keresztről szóló beszéd Isten erejévé vált. Mi nem tudunk magunkon segíteni, nem tudtunk magunkon segíteni, de te kisegítettél bennünket, mert a keresztről szóló beszéd a megváltás, a megbocsájtás, a kegyelem, az üdvösség mindannak a szava, amivel Isten megajándékozott bennünket. Hűséges Uram, fogadd el szívből jövő hálánkat, hogy úgy hihetünk, ahogy a Szentírás mondja. És azért imádkozom, Uram, hogy mindannyian ugyanígy át is éljük ezt. Hűséges Uram, hogy egy olyan élményben legyen részünk veled, hogy a te szellemed tanúságot tegyen a mi szellemünknek arról, hogy Isten gyermekévé lettünk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Uram, parancsolom, hogy minden kétség, minden hitetlenség hagyjon el mindenkit, és hogy mindenki szakítson a hitetlenséggel és a kétséggel, és tagadja meg, és mondja, Uram Jézus Krisztusom, én hiszek te benned, a megváltóban, aki meghalt, értem a kereszten. Halleluja! Dicsőség Istennek! Uram, amit a szívünkkel hiszünk, azt a szánkkal is tanúsítjunk, és az ördögnek távoznia kellett. Ő távozott is. A kereszten nincs helye. A kereszten és a kereszt által, a megfeszített által lett legyőzve. És aki ezt megvallja, az a Golgota győztes talaján áll. Jézus a győztes, és mi is győztesek vagyunk ő vele együtt, mert az ő győzelme a mi győzelmünk is, és a hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve legyen a te csodálatos és a te szent neved. Halleluja! Uram, én tudom, hogy az örökké valóságra nézve gyümölcsöt fogunk látni ebből az összejövetelből. Halleluja! 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 Dicsőség Istennek!